Evangelium sanctutat per virum.
Dicsőségre Istenem.
Abban az időben Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária, odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött forgott a sok házi dolog. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodom, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszol. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha. Ez az evangélium igény.
Áldunk téged, Krisztus!
Szabad-e megkérdezni egy vizigét, hogy mozogni egy készletételen a teremtéseket, hogy tudalmás, váó, nagyon köszönöm, igen, Leszvi, szuper, igen, szomód, váó, szomód és szabadás, igen, Tudás Szent Miklós, igen, nagyon-nagyon köszönöm, Ahosján, igen, köszönöm szépen, Boly, váó, nagyon-nagyon köszönöm szépen, Értes Tóra, oké, köszönöm szépen, Tata, és nagy szeretettel köszönöm, akik más szereplésekről érkeztek, egy bizonyban támadtak is egy igaz, tehát a 8 gyermekünk az meg volt. Nagyon köszönöm. A történet szerint volt egy szorgalmas, sokat dolgozó férfi családban, aki mindent meg akart adni az ő családjának. Nagyon sokat tett ezért, nagyon sokat küzdött, és valahogy azt érezte, hogy a kapcsolatuk akár a feleségével, akár gyerekekkel nem úgy alakul, ahogy ő szerette volna, sőt, inkább csak elhidegültek egymástól, és hát néha csak ilyen kapfogatva beszélgettek egymással, és ezt hát érezte a férfi, hogy ez így nem jó. Elment Lőcs szerzeteshez, hogy megkérdezze, hogy mit lehetne tenni ebben az esetben, jó volna azért változtatni ezen, de hogy ő már kifőtt az eszközökből, meg az ötletekből is, hogy mit lehet tenni. De azt mondja neki ez a Lőcs szerzetes, tudod mit? Most a hazamész, ahelyett, hogy elkezdenék utasításokat adni, hogy ezt csinál, így tett, kiengedél, így kellene, ahelyett, vigyek le, kérdezz meg tőle, hogy vagy? Milyen volt a napod? Mesélj egy picit magadról. Miha ennyi? Hát nem, hát ez volt valami dolog, ezt meg kell csináljál, hogyha nem mondjam, vagy ezt nem mondjam. Nem, csak ülj le, kérdezz meg, beszélgessetek egy picit. Jó, jó, megpróbálom, jó, legyen. Egy hónap múlva visszament a férfi, ez a bölcs szerzeteshez, mondja neki, atya, ha, azért mégiscsak jó ötlet volt ez, változott a kapcsolat, jobb lett, valami csinált. Azt mondom, hogy nincs hova fejlődni, de hogy valami javulás elindult. Nagyon jó, fiam, ügyes vagy, ez az, tehát jó az irány. Most a hazamész ezentúl próbálj arra is figyelni, hogy mi az, amit a társad nem is mond ki, csak éppen gondol. Ez a kis történet nagyon jól próbál párhuzamot vonni, vagy szemléltetni az evangéliummal, amit itt hallottunk, ugye Márta, Mária és Lázár, hármas testvérpárnak a történetéből. Halljuk azt, hogy Jézus megjelenik náluk, gyakori vendég volt, nagyon szerette Mártát, Máriát és Lázárt. Lázár, sok időt töltött ott náluk, és egy ilyen alkalommal azt hallottuk, hogy Mária és Márta különböző módokon reagál Jézusnak a jelenlétére. Mindketten érzik azt, hogy valami rendkívüli esemény, jelenségnek a házigazdái ők most, és mind a ketten próbálnának valahogy adni magukból valamit. Mi történik? Márta sülökforog, tesz lesz. Mikár még ezt hozom, ebből is megyél, igen, ez gyere, így viszont hozom, igen. Mert nagyon szeretnek adni valamit, mert ő kedveskedni szeretnek. Mária között azt hallottuk, hogy odakucolódik Jézusnak a lábához, és hát hagyja, tesó, jó, csinálj, ugrálj, amit szeretnél, hát én most én hallgatok, én csak figyelem. Hát, de jó, hát, de ő pedig csak hallgatja. Mi a különbség igazából a két hölgynek a mentalitásában, a hozzáállásában? Örök emberi dolog az, hogyha például vendéget várunk, akkor akár az előkészületeket, akár ételeket, bármilyen saját elképzelésünk szerint alakítjuk. Vagy hogyha egy programot szervezünk, előtérbe itt a plébánián, volt egy pár, hogy én is mindig kérdeztem meg, hogy ki mit szól hozzá, hanem ezt gondoltam, ezt csináljuk. De az ember, amikor valamit próbál kitalálni, önmagát adja és önmagából ad valamit. És hogy mit is adok igazából önmagamból, keríts ebben neked, biztos, hogy nagyon sokan ismerik úgynevezett szeretett nyelvek írását. Hogy van öt olyan szeretett nyelv bennünk emberekben, ami meghatározó. Ezek az elismerő szavak, minőségi idő, a testi érintés, az ajándékozás és a szívességek. Ez az öt. És mindannyian, akik most itt vagyunk, el tudnánk mondani, ezek közül, ebből az ötből mi, ami szeretett nyelvünk, vagyis mi az, amin keresztül mi kommunikálunk a másikkal. Általában ami a szeretett nyelven, én azt próbálom adni oda a másik embernek, és nem mindig kérdezzük meg róla a másik felet, hogy ez amúgy tetszik, vagy nem tetszik neki. De például jegyes felkészítő szoktunk a párokkal erről beszélgetni, hogy lehet, hogy neked mondjuk a szívességek a szeretet nyelved, de azt jelenti, hogy te nagyon örülsz a szívességeknek, de a társadnak meg lehet, hogy éppen a minőségi idő. És hiába teszel szívességet neki állandóan egyfolytában, a társad azt érzi, hogy nem kapna semmit, mert gyakorlatilag ő másra vágyik, neki más a szeretet nyelve. És ez nagyon sokszor kapcsolatokon belül, baráti, munkatársi, mindenféle viszonyban meghatározó, hogy sokszor, legtöbbször azt adom tehát, ami bennem van, és nem mindig vagyok nyitott arra, hogy a másik fél mire is vágyik igazán. Valószínű, hogy itt a Máriának, a kucolódik Jézus lábához szeretett el a minőségi idő, hogy hallgasson, és figyelj, hogy töltsünk időt előtt. Egymásra figyeljünk, hogy jönni minden más. Mártának ezzel kapcsolatban más szeretetnyelve van, ott lehet, hogy a bejátékozás, a szívessége, és ezért próbál valamit adni. És nem figyel oda arra, hogy Jézusnak vajon mi lehet a szeretetnyelve? Hát Jézusnak a szeretetnyelve sokkal inkább az, hogy Istennek a bölcsességét valami módon megoszthassa az emberekkel. Jézusnak az a vágya, hogy őt meghallgassák, hogy az a közeg, ahova ő megy, az nyitott legyen arra a tanításra, amit ő hoz a mennyei atyától. Hát ő erre vágyik. És ehhez képest, hogy most éppen neki másodlagos, hogy mi lesz az étel, mit szolgálnak fel, lesz-e egyáltalán valami, az itt másodlagos ebből a szempontból. Neki az a lényeg, Istennek a szeretetéről tanúságot tehessen, és megoszthassa ezt az emberekkel. És És a fiatal embernek a története, amit hallottunk itt a tantörténet, az emberek ugyanezt mutatja, ez a kettősség, hogy ő is akar, ő te, dolgozott, küzdött, és mindenki el tudná mondani, hogy nagyon sokszor félrecsúszunk a mindennapokban, mert beleállunk és veszülünk a mindennapi munkába, és néha mellettünk élő, pedig azt mondja, üres, valami nem stimmel, valami elcsúszunk egymás mellett. És éppen ezért ez a szakasz gazdag abból a szempontból, hogy jó Istennel való kapcsolatunkra is figyelmeztet, hogy néha szükség van ilyen pillanatokra, én a mai estében is, köszönöm már most előre is, eljöttünk, azt mondom, ide jöttünk most az Úr Jézus lábához, és töltekezünk lélekkel, mert szükség van erre, hogy jó Isten valami adjon önmagából lélekbe, amit nagy sürgés fogadni, és ez nekem is mindig egy tanítás, mert én is egy elég ilyen tesz-tesz ember vagyok, tehát hogy szeretek örülni, és nehezen tudok leülni a popóra, hogy na most egy kicsikét nyugodjunk meg, és akkor valami. De szükség van erre. És néha a picit úgy meg kell erőltetni magunkat, hogy most igenis eljövök, 5 millió dolog lenne, rengeteg feladat, elmaradások, határidők, nem baj. Most itt vagyunk, együtt vagyunk, gazdagodunk abból, amit igazából történik. A más az egyik dolog. A másik, amire szeretnék ránézni, hogy Rózsafüzér királynőjének az ünnepe van a mai napon, mivel este van, ezért a holnapi főünnep magyarok nagyasszonya már megkezdődik, tehát aki esetleg azért jött Szentmisére, hogy magyarok nagyasszonyát ünnepelje, mivel főünnep lesz már érvényes a mai estén is, de holnapra is. De mégis egy picit, mivel holnap úgy is hallanak erről olvasmányokat és beszédet, egy kicsit én Rózsafüzér királynőjéről hadd szóljak. Rózsafüzérrel kapcsolatban nagyon örültem meg, és hallottam már hangokat, és ez valószínű, hogy nem innen belülről jöttek kívülről, hogy jövőben imádkozták itt a Rózsafüzért. Sokszor úgy tekintünk rá, mint egy vontatott és mondjuk ki, unalmas imádság. Nem olyan élvezetes mondani. Az életben, ezt szintén el tudnám mondani, az az érték, különösen is érték, ami mellett nagy áldozatot hozunk, és nagy áldozatot teszünk le. Az értékké válik. A rózsafüzér hatalmas lelki fegyver a gonosz lélek elleni harcban. Óriási fegyver. De ott a gonosz lélek se szeretné, hogy ezt alkalmazzuk, használjuk, ezért próbál el kedvetleníteni bennünket, hogy nehogy mondjuk ezeket az imádságokat. Szent jó, hogyha azt mondja, a sátánnak az a célja, hogy lerombolja ezt a nagyon erős lelki fegyvert, mert ez minden és mindenki fölött diadalmaskodik. És jó, hogyának volt egy látomása álma, hogy ott volt a kóruson a szerzetesekkel együtt, ahol imádkozni szokott, egyszer csak kinézett az ablakon, és valami vége láthatatlan tömeget látott. Ezek valamit harsogtak. És odafigyelt, hogy mit is akarnak ők, azt mondja, Pio atya halálát akarják. És akkor vett részt, hogy démonok és gonosz lelkek. Visszament a szobájába, pedig a szüzanyával kapcsolatban volt egy látomás, jelenés, ahol de betakarja őt egy palástjával, és nyújtja neki oda a rózsafüzért, hogy ezzel a fegyverrel győzni fogsz. És akkor visszament az ablakba, mutatta nekik a gonoszlelkeknek a rózsafüzért, hogy mind földre vetették magukat. Nem érzékeljük, mert néha belefásolunk egy picit az imádságba, különösen is a rózsafüzérben egy nehéz imádság. Tehát aki azt mondja, hogy a rózsafüzért könnyű, egy szerencséje van, nagy lelki ajándékot kapott, hogy megérznek. Alapvetően azt mondom, hogy nehéz. De pontosan úgy, hogy minden más imádság nehéz. Mert egy komoly szellemi erőfeszítést igényel részünkről is. És ezzel kapcsolatban a vatikáni öldögűző imádság egy ostorcsapásként ad a gonosz lélek számára. És tehát pont erről beszél egyik ilyen örökböző, tehát mindig a Francescóban mondta, hogy október 7-én rózsafüzér királyedőjének napján, amikor elővettem a zsebedből a rózsafüzér, így szólt rögtön a démon, fájdalmat okoztok nekem azokkal a szemekkel, ti nyavajások. És nyavajások azok is, akik ezt csinálják. Tehát akik készítik önmagával a rózsafüzéreket. Óriási fájdalom ez a gonosz lélek számára. Mindannyian tapasztaljuk és látjuk ezt, hogy a világban a gonoszság erői működnek. Mi a mindennapi élethelyzetünkből nagy világbékét teremteni nem tudunk. De jó lenne, de sajnos nem tudunk. Azonban van egy lelki fegyver, amit viszont minden körülmények között tudunk használni és alkalmazni, és ezzel tudunk lövöldözni az ellenségre. Ez pedig a rózsafüzér. És ezért nagyon nagy ajándék az, amikor itt együtt közösségben sokat imádkozzunk, hanem biztos, hogy van lecsapódása valahol. Nem létezik, hogy amikor imádkozunk a békét, a ne legyen hatása. Hát persze nem a Ferrariért, meg a új dolgokért, meg a mindenféle extra anyagi dolgokért kell imádkozni, mert akkor nem lesz semmi. Amikor lelki ajándékokért imádkozunk, ami üdvösségünkre válik, annak biztos, hogy van eredménye. És jó Istennek hallod bennünket. Mai nap tehát, Mária és Márta története próbál tanítani bennünket, hogy kicsi sürgésforgás vissza, Jézusra figyelés, jobban bekapcsolni magunkba, és magamnak is gondolom, mert ezt nem így szoktuk mondani, hogy magának prédikálni, nem vagy a másik esetben. És igazából a rózsafüzérrel pedig imádságban jól megostorozni a sátánt. Szent Mise, különösen is ennek a terepe, a legnagyobb kegyelmeket nyerjük, és erőt kapunk lelki életünkhöz is. Amen.
Isten fizesse meg!